Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló úrunk ezen a vasárnapon. Azzal az igével, amit írva találunk, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetében, a 16-tól 21-ig terjedő versekben. Istennek szent igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 17. rész 16-tól 21-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Aténben pedig, mikor azokat várá Pál, lelke háborog vala ő benne látván, hogy a város bálványokkal van tele. Vetekedik vala azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piacon minden nap azokkal, akiket előtalált. Némelyek pedig az epikúreus és sztoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele, és némelyek mondának, mit akarhat ez a csacsogó mondani. Mások meg idegen istenségek hirdetőjének látszik, mivel hogy a Jézust és a feltámadást hirdette vala nekik. És megragadván őt az Areopágusra vivék, ezt mondván, vajon megérthetjük-e, mi az az új tudomány, amelyet te hirdetsz? Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek, meg akarjuk azért érteni, mik lehetnek ezek. Az aténiek pedig minnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem valának foglalatosak, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában. Eddig a írott ige. Kedves testvéreim, akik itt voltak a múlt vasárnap, azok hallhatták ennek a ma felolvasott igénknek az előzményét, hogy mi történt Pál apostollal és munkatársaival Tesszalonikában és Béreában, ahonnan menekülniük kellett, és így jut el Pál apostol mai történetünk helyszínére, Aténba. Üzenetként pedig azt hallhatták, akik itt voltak, hogy érdekes módon az evangélium hirdetője menekül, az evangélium viszont ott marad ebben a két városban is, az emberek szívében, akik meghallották és megérezték annak a gyönyörűségét, hogy mit is jelent a Jézus Krisztussal való közössége. És volt egy gondolat még a végén, amit szeretnék megismételni, nem csak azért, hogy akik nem voltak itt hallják, hanem azért, mert nagyon fontos gondolat. Nagyon sokszor ott marad az evangélium, vagy ott hat az evangélium, ahol az ember a legkevésbé várná. Mikor véget ért a múlt vasárnapi istentisztelet, utána bejött egy család, leültünk beszélgetni, és a beszélgetés végén a férfi ember szép csöndben azt mondta, illetve a nő, akit ismertem, ismerek régóta, mondta, hogy szeretne valamit mondani a párom, és a férfi ember megszólalt, tiszteletes úr, szeretnék majd konfirmálni. Testvéreim, soha ilyen élesen az igének igazsága is ilyen gyorsan nem jött velem szembe. Soha nem gondoltam volna, hogy egy gyülekezetben olyan ritkán megjelenő férfi ember mégiscsak valahol mélyen nem csak hallja, hanem eldönti, hogy én szeretnék konfirmálni. És nem református. Szóval ott marad az evangélium, ahol a legkevésbé gondolnánk. Ott hat. És jó. Azóta is olyan érzékenyen érint ez, hogy ige hirdetésre választ ilyen gyorsan, mi ritkán kapta. Váratlan helyről érkezik tehát olykor az igazolás az evangélium igazságára. És ezek azért jók, testvéreim, mert látjuk, hogy az evangélium az mindig hat. És mi nem tudjuk, hogy hol és hogyan. De hogy megérint embereket és megérint emberi szíveket, arról tapasztalatunk van. Pál apostol beérkezik Aténbe, az egykori szebb napokat látott fővárosba, illetve egy városállamnak a központjába, amely a görög városállamok között az egyik legelőkelőbb helyet vívta ki magának, és pontosan azért, mert a széttöredezettségben is a szellem központ, a görög szellem központja volt. És az apostol azzal a műveltséggel, amivel ő rendelkezett, azzal a nagyon mély teológiai tudással, ami még korai gyermekkorától eredeztethető farizeusi létéből hozott magával, és azzal a nyitottsággal, amivel immár görögül prédikálja az evangéliumot, tehát nem is anyanyelvén, héberül, bár úgy is vitatkozik, és beszélget hallottuk a zsinagógákban, Tesszalonikában, Béreában és itt Aténben is. Szóval ezzel megjelenik az apostol ott, és talán az idegen nagyvárosba érkező ember kíváncsiságával járja be a várost, addig, ameddig várja az ő tanítványait, Timóteust és Sillást, akikért üzen vissza, hiszen nagyon gyorsan kellett elmenekülni Béreából, és az őt kísérőktől üzen vissza a tanítványoknak, hogy jöjjenek utána, hogy újra együtt legyenek. Nos, járja a várost, azt a várost, amelyről biztos, hogy sok mindent tudott az apostol is, ismerte ezt a leveleiből és a gondolkodásából, tudjuk, illetve majd a sorra kerülő, következő alkalommal sorra kerülő Areopágoszon elmondott beszédéből is, hogy ismerte a görög filozófiát, akiket itt említenek a sztoikusok és epikúreusoknak a gondolkodását. Szóval megy Pál apostol a maga kíváncsiságával, hiszen Atén az ókorban valami olyasmi lehetett testvérei, mint a középkor embere számára Róma, a világ központja, a legnagyobb város, amire rácsodálkoznak, még ma is rácsodálkoznak, akik először oda érkeznek. Vagy talán ami az újkor elején, a 20. század kezdetén a felhőkarcolókat világnak megmutatni tudó New York, amikor oda mentek az emberek és elámultak az emberi képességeknek a csodáin. Ma már nincsenek talán ilyen világközpontok, hiszen több pólusú lett a világ. De valami ilyen csodálkozás, kíváncsiság az, ami hajtja Pál apostolt. Aténnak ugyanekkora már megkopik a fénye, hiszen a régi nagy aranykor, a görög bölcselők kora már rég mögöttük van. Néhány évtizeddel később, aztán még Hadrianus császár korában van egy rövidke felívelés, de az már nem az a régi görög aranykor. Egy olyan 5000 lakósú város lehetett Pál apostol korában Atén, ami a mi számunkra nem sok abban az időben, viszont a nagyvárosok közé tartozott, és az érdekessége az volt, hogy még mindig gyűjtő helye volt azoknak, akik gondolkodtak és elmélkedtek az élet értelméről és a világról. Hiszen azt hallottuk a felolvasott ige végén, hogy olyanok voltak ott, akikkel aztán később Pál apostol találkozik, és akikkel beszédbe elegyedik, akik az életük értelmének azt tartották, hogy ott voltak kint a piacon, beszélgettek, hogy így mondjam, filozófáltak a világ dolgairól, semmi másban nem voltak érdekeltek. Az ő számukra ez volt az élet értelme, hogy gondolkodnak magáról, a létről. És nagyon érdekes, amit a Biblia egy fél mondatban elrejt, hogy az újdonságokra voltak mindig kíváncsiak. Lukács, aki leírja Pál apostol missziói útjait, egy sajátos ízt ad annak, ahogyan Pál apostol, amikor bejárja Atént, akkor valamit érez. És így hallottuk ezt a mai igénknek a legelején, hogy Aténban pedig, amikor azokat, már mint a tanítványait várta Pál, a lelke háborgott benne a bálványok miatt, amiket ottan látott. Háborgott a lelke. És Lukács a lényeget fogja meg az apostoli lelki állapotnak. Mert ez nem csupán Aténról szól, hogy mi minden volt Aténban, hány istenség, annak hány oltára is, és majd hallani fogjuk a következő alkalommal, hogy még olyan oltár is volt, aminek neve sem volt, hanem Pál apostolról is szól. Másképpen fogalmazom meg, testvéreim, a Krisztusban szabadságot kapó ember, amikor találkozik a bálványoknak azzal a mértékével, amivel valószínűleg Pál apostol is találkozott, akkor valahol ezt érzi nagyon mélyen, hogy háborog a lelke. És ezt nagyon nehéz megérteni, hiszen ma nem csak a multikulturalizmus világát éljük, és az elfogadásnak, vagy ha jobban tetszik, úgy a toleranciának egy másfajta szintjén gondolkodunk, hanem azért is, mert nagyon sokszor nem érzi az ember annak a veszélyét, hogy mit jelent, hogyha az igaz Isten tiszteletébe belevegyül bármi más. Arra kényesek vagyunk, testvéreim, hogyha az ételünkbe belekerül valami oda nem illő dolog, akkor az ember finnyás lesz és elpöccinti. Úgy valahogy a lelki dolgainkba, hogyha belekerülnek a lélek eledelébe olyanok, amik, hát hogy úgy mondjam, gusztustalanná tennék, az emberek már nem ennyire kényesek. Háborgott a lelke azon, amit látott. És ez, hogy háborgott a lelke, ez a kulcsmondata mindannak, amit Pál apostol érzett. Mert látta azt, hogy ott van egy város, egy nagyváros, egy világváros, mert a számoktól elvonatkoztatva mégiscsak az volt, a nyelve még görög volt, de már vegyes lakossággal, sok istenséggel maradtak még a régi istenek is, jöttek az újak is, és mindegyiknek oltárt építettek. Szóval látta Pál apostol, hogy az emberek mennyi mindenben hisznek, csak az egy és igaz Isten benne. És testvéreim, nem is kellene tovább menni, meg lehetne állni a mai világunkban. Az emberek annyi mindenben hisznek, és annyi pénzt odaadnak ezért a vélt hitért, istenségekkel, megváltó gondolatokkal, itt egészen a filozófiától a zöld mozgalmakig, van tele a világunk, és hogy lehetne megmenteni, és a többi az életet, kínálják különböző termékeket, reklámfilmekkel és plakátokkal megtámogatva. Kínálják a megváltás lehetőségét, vedd meg ezt, meg vedd meg azt, és milyen boldog leszel, juss el ide az életedbe, és az álmaid meg fognak valósulni. És mégis, mikor nézzük az életet, nézzük azt a világot, amiben élünk, azt látjuk, hogy ezek a hitek, ha tegyem hozzá a jelzőt, ezek a hamis hitek üresnek bizonyulnak. Mikor az ember oda kerül személyesen a lét nagy kérdései elé, hogy van-e valaki körülöttem? Van-e, aki szeret? Van-e olyan bizalom, amire én számíthatok az életemben? És vannak-e körülöttem olyanok, akikre én számíthatok? Vagy rám számítanak? Mi az értelme az életemnek? Annak, amiért küzdök, amit végigcsináltam. Akkor az ember szembesül ezekkel a kérdésekkel, akkor valahol mélyen az van, amit Pál apostol látott. Szóval testvéreim, tele vagyunk istenségekkel, megváltó gondolatokkal, ideológiákkal. Csak valahol az az egy, az igaz, az hiányzik. Mert az emberek hisznek. Soha hívő világ nem volt, testvéreim, mint most, csak nem az Istenben hisznek. Mindenki hisz. De ez sem újdonsága. A zsoltárokban olvastuk, még az ördögök is hisznek. Tehát mikor azt mondja valaki, hogy hiszek ezzel, semmi újat nem mondott. Mert nem az a kérdés, hogy hisz-e valaki, hanem hogy kiben hisz. És ez a hit hová vezeti el őt? Hogy az a hit, amelyben ő hisz, vagy az a hit, amellyel ő hisz, vigasztalás és erő lesz-e életben és majd a halálban? Mert a Heidelbergi Kátink úgy tanítja az első kérdésben, illetve annak a válaszában, hogy életemben és halálomban vigasztalásom az, hogy én nem a magamé, hanem az én megváltó Uram, mi a Jézus Krisztusé vagyok. Az, hogy hisz valaki, ezzel még semmit nem mondott el. Az Isten dömping, vagy az Istenek dömpingje itt van, de vajon miért van mégis olyan sok terméketlen és reménytelen élet ebben a világban? És Pál apostol ezt látja, ezért háborog a lelke. És végigjárja a szembesülésnek azokat a pontjait, amelyet ő megszokott, hogy szombatonként bemegy a zsinagógába és az írásokból vitatkozik azokkal a zsidókkal, akik ott vannak, és érdekes módon hétköznapokon pedig kimegy a város tereire, és közvetlenül szóba elegyedik az ott lévőkkel, és beszél nekik Krisztusról. Érdekes testvére, még kétszer olvasunk az apostolok cselekedeteiben írott könyvben arról, hogy Pál apostol közvetlenül vitatkozik a pogányokkal, és az egyik itt Athénben történik. És nagyon érdekes, ez egy szellemi és intellektuális kihívás. Hiszen az aténiek, sztoikusok és epikúreusok és másfajta filozófiai irányt követők, szkeptikusok, ateisták, abban az értelemben, abban a korban nem voltak ateisták, ahogy ma önmagukat némelyek nevezik, hiszen mindenki valamilyen istenségbe hitt, de mondjuk tagadták a nagy egészet, szkeptikusak voltak egyáltalán az istenségeknek a hatalma ellen, vagy hatalmával szemben. Szóval Pál apostol úgy tudott megszólalni ebben a szellemi térben, és ez az érdekessége az ő aténi létének, hogy fel tudta kelteni a kíváncsiságát azoknak, akik amúgy szellemileg magasabb rendűnek tartották saját magukat. Vajon van-e olyan érvénye az evangéliumnak, amely a sok istenséges világban úgy tud megszólalni, hogy azok, akik, és ezt a, hogy mondjam, ezt a intellektuál fölényt az utolsó 100 évben, 150 évben nagyon lehetett érezni, amikor az egyházat, meg az Isten dolgait, ugye intellektuelek úgy lenézték, mert hát mi azért többet tudunk annál, mint amit a Szentírás régóta, ez 100 éves európai tapasztalat, amiben benne vagyunk. És akkor mégis megszólal ott Athénben Pál apostol azzal a, hogy mondjam, valami olyan hangot üt meg, ami ezt az intellektuál gőgöt kíváncsivá teszi. És megfogják őt, és elviszik az Areopágoszra, ahol az ilyen nagy filozófiai elméleteket ki lehetett fejteni. Mert Pál apostol miről beszél neki? Istenről? És Jézus Krisztusról, aki meghalt és feltámadott, és új életet ajándékozott. De ezt úgy tudta elmondani, ez egy egyszerű mondat. De nagy igazság. És ezt úgy tudta elmondani, hogy azok, akik ott voltak a másik oldalon, a pogányok, kíváncsivá lettek, hogy mit akar ez nekünk mondani. Volt, akik már indulásnál ezzel az említett intellektuál gőggel álltak szembe, van egy nagyon szép szó, azt írják az írás magyarázók, itt fordul egyedül elő, sperma logos, azt jelenti, hogy olyan, aki a tanításokat összeszedte, ilyen különböző magokat összehordott egy helyre, és mond valamit, nincsen eredeti gondolata, de nagyon szép dolgokat mond, ezzel gúnyolták Pált azok, akik azt gondolták, hogy ők felsőbb rendűek, azzal az igazsággal szembe, amit a nagy apostoltól hallottak, aztán mégis nagyon sokan vannak, akik kíváncsiak erre. És testvéreim, ez az életnek a kihívása is, ez a megszólalásnak a szépsége és gyönyörűsége, hogy ma, a 21. században, úgy, ahogy Pál apostol idejében, Athénban, meg tud-e szólalni bármilyen térben úgy az evangélium, hogy azoknak is érdekes legyen legalább, nem biztos, hogy meggyőzi őket. De legalább kívánják azt, hogy hallgassuk meg, hogy mi van. És miért volt ez? Azért, mert nagyon sokan ott szembesültek, érdekes, hogy ezt emeli ki az ige, a halállal és a feltámadással. Mert ez az óriási különbség, hogy azok az istenségek és azok a filozófiai bölcsességek, amelyeket Atén kínált, és amit a világ kínál, azok erre az életre vonatkoznak. Elmondják az etikai magatartásokat, mit, miként és hogyan és hogy teljesedsz be, de amire felkapják a fejüket az emberek, az mégiscsak, hogy egyszer majd eljön az élet, illetve annak a vége. És hogy Krisztusban, akiben eljött az Isten, ez a vég valami másfajta irányt kapott, mint amit eddig tudtál erről. Mert sokat hallottak az aténiak, az erényes életről, a boldogságról, istenekről, mert ott minden természeti jelenségnek, meg gyümölcsös kertnek, meg ismeretlen jelenségnek istene volt az ókorban. De az élő Istenről, a szerető, új életet ajándékozó Úrról még nem hallottak. És akkor szembesülnek, hogy az Isten eljött egy Jézus Krisztus nevű valakiben, meghalt és feltámadt. És szembesül az ember a saját életével. És ebben az önmagukra ismerésben, ahol az Istenek nem adnak választ, mégiscsak oda kell figyelni erre az Istenre, az egyetlen és örökkévaló Úrra, akit hirdet ez az ismeretlen, kicsi, beteges ember olyan hívvel, amit nem lehet megkerülni. Mert az élettestvéreim, Istenek ide vagy oda, megváltó elméletek ide vagy oda, mégis nagyon könnyen eltévedhet. És elveszhet. Mert az embert becsapják, mert az embert nagyon sokszor megcsalják, csalódik, ő maga is. Lehet, hogy anyagilag jól megy, csak egyszer azt érzi, hogy nincsen öröme mégsem semmiben, hiába van meg azt, amit vágyott. És akkor újra visszajut ahhoz a kérdéshez. Az élet micsoda? És az evangélium azt mondja, az élet több annál, mint ami látszik. És ennek értelmét adja Krisztus, és ennek értelmét adja a hit. Mert ha hiszel, és ha az élő Istenben hiszel, akkor mindaz, ami történt, és ami történni fog veled, majd értelmet nyer. Lehet, hogy nem ebben a földi életben sok kérdésre nem kapjuk meg a választ. De mikor ott állunk az Isten előtt, azt is meg fogjuk érteni, hogy ez meg az, jó vagy rossz, miért történt velünk. Mert tudjuk, hogy az élet több annál, mint amit látunk. Az élet az, amit Isten Krisztusban nekünk adott. Amen. Énekeltük Isten tiszteletünk kezdetén, mennyei jó atyánk, azt az igazságot, amely most az igének világosságában nyer értelmet, hogy az esztelen ember azt nem esméri, vagyis nem ismeri, hogyha nincs igaz hite a te fiadban neki. Nem ismeri az igazságot, és nem ismeri azt, hogy az élet több annál, mint ami a látszat. Köszönjük, hogy vezettél bennünket az apostol 2000 esztendős útján, és mégis mai igazságban szólottál hozzánk, reménységet adtál, és biztattál, hogy merjünk élni, merjünk hinni, merjünk abban járni, amit te ígérsz nekünk, mert semmi olyan nem történhet velünk, sem fiatalon, sem időskorban, sem családban, sem magányunkban, talán ha már egyedül vagyunk ebben a városban, vagy szeretteink messze kerültek innen, vagy messze maradtak el valahol egy másik országban, semmi sem történhet olyan velünk, ahol te ne lennél ott. Köszönjük azt, hogy ezt a biztatást adod nekünk, és azért imádkozunk, hogy testvéreink, akik hallották itt és most, és talán hallani fogják később ezt az igét, ezt az örömet, ezt a bizonyosságot, ezt a szeretetet, az isteni jelenlétnek ezt a hatalmát, reménységét megélhessék. Így imádkozunk jelenlévő testvéreinkért, azokért a gondokért, azokért a szívben hordozott titkokért, amelyet nem ismerhetünk, amelyet ők ismernek, ők hordoznak. Őrizd meg őket, hallgass meg kívánságukat, imádságukat, segíts mindenkit. Imádkozunk azokért, akik nincsenek itt, de a mieink közülünk valók. Imádkozunk szeretteinkért, közel és távol lévőkért. Imádkozunk ezért a sok istenségben hívő világért, hogy az istenek között mégiscsak rátaláljanak az egyetlenre, az igazira, a megváltó Úrra. Imádkozunk azért a világosságért, hogy gőgösöket törd össze, mélyen lévőket emelj fel, s vidd el a te igazságodra. Köszönjük azt, hogy így állhattunk eléd, köszönjük, hogy méltónak tartottál, hogy szólj hozzánk, áldj meg minket. Lassan véget érő szabadságolásainkban, akinek van, áld meg még a pihenés idejét, áld meg a munkát, áld meg a családokat, a gyermekeket, őrizd meg mindannyiunkat, hogy a lassan közelgő feladatok elé mégiscsak azzal a bizonyossággal nézzünk. Nekünk Istenünk vagy, és maradsz mindörökké. Fiadért, a Krisztusért. Amen.